Békesség nektek! Mert amiket régen megírtak, ami tanúságunkra írták meg, hogy békesség és tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ebben a hitben olvasom el a Pál apostol Efézus beliekhez írott levele első fejezetének a második versétől hangzó igét a hatodik versig. Tehát Pál apostol Efézus beliekhez írott levele első fejezet második versétől a hatodik versig olvasom Isten igéjét. Hát, álljunk fel, nem tudom, mennyire kényelmes, vagy kényelmetlen, de ezt még meg tudjuk valósítani. Az Efézusi levél első fejezete második versétől így szól hozzánk Isten igéje. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte, szeretetében előre elhatározott, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, melyen megajándékozott minket a szeretetben. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te drága igédnek az igazságát, köszönjük neked azt a végtelen szeretetet, amelyen ma is vagy a te néped felé. Köszönjük, hogy a te fiad vére a pecsét ezen a szereteten. Köszönjük az ő életét, amely enyészhetetlen, múlhatatlan, és bár a halál megsebezte őt, te kihoztad, Uram, a juhok nagy pásztorát, Jézust, és az ő életében részesedhetünk ezen a délelőttön is. Add, hogy igéd és szellemed által ez így lehessen, az ő drága nevében és a te nagy nevednek dicsőségére. Amen. Tegnap előtt egy nagyon példaértékű gyülekezetben jártam, olyan szempontból, hogy nagyon csendben voltak, és egy pisszenése volt, egy elég népes gyülekezet, sokkal nagyobb, mint ez, és mégis síri csend volt. A Békés Sabai zsidó temetőbe volt ez, a feleségemmel ott jártam. Ezek a zsidó halottak nagyon csendben tudnak lenni. Úgyhogy sokkal jobban érzem magam itt egyébként. Egy gyönyörű az a hely, meg nagyon szép ott a zöld, hatalmas fák, márvány lapokban zsidó betűk vannak, az arhaikus, felemelő élmény ajánlom mindenkinek. A Facebookon ott vagyunk a feleségemmel, ahogy ott járunk a sírok között, de itt jobb lenni, higgyétek el. Ez az élet zaj volt, amit eddig hallottam, és ez így nagyon jó. Jaj, annak a gyülekezetnek, ahol nincs egy gyereksírás, ahol nincs egy gyerekricsaj, ahol minden olyan szépen kivasalt, mert ugye, ahol nincsenek ökrök, ott tiszta jászol. Ezt leírta a Salamon király, és nagyon jól tudta, hogy ahol az élet nem uralkodik, ott rend és tisztaság van. Nem baj, ha van egyébként is, de az élet azért együtt jár némi kis zavaró tényezőkkel. Hálás vagyok, hogy ilyen zavaró tényezőket hallhattam az elmúlt percekben, mert az életnek a jele. Szeretnék ezen a délelőttön egy nagyon fontos témával, kérdéssel foglalkozni, ez pedig a dicsőítés. A dicsőítés. Végtelen fontosnak tartom, alapvetően fontosnak, és meghatározóan fontosnak mindannyiunk életében. Ha ezt a szót halljuk, hogy dicsőítés, akkor általában arra fajta modern éneklésre gondolunk, amit leginkább ugye elektromos eszközökkel, minél többel annál jobb, minél hangosabb annál jobb, sok millió forintos technikai berendezések szolgáltatják nekünk a dicsőítéshez az alapot, a zenét, de nem erről van szó. Nem ilyen zajos éneklésre gondolok. A Biblia, ha ír dicsőítésről, hódolatról, imádatról, akkor ilyen elektromos dolgokról nem is írhat. Még csak nem is az éneklésről szeretnék beszélni. Mert az éneklés a dicsőítésnek lehet egy nagyon-nagyon jó formája, de én még ennél lejjebbre szeretnék ma ásni, a dicsőítésnek egy olyan formájáról, amely nem énekben, nem zenében nyilvánul meg, hanem ezt magában foglalva, ami egész életünkkel foglalkozik. Ami egész életünkkel legyen egy dicsőítés. Azért olvastam fel ezt az első 6 verset, kevesebbet, többet is olvashattam volna fel. Kicsit bajba voltam azzal, hogy mennyi tárgyak most elétek, mert nagyon összetetten fogalmaz az efezusi levélben Pál apostol. Körmondat, egyik körmondat kapcsolódik a másikba, kicsit nehéz is értelmezni, sok minden belezsúfolt Pál apostol itt, amikor elkezdte írni ezt a levelet, talán keringtek benne a gondolatok, hogy Isten szelleme ihlette őt, de van egy olyan kifejezés, amit én szeretnék megragadni, kiemelni, és erről beszélni, a 6. versben van ez, kegyelme dicsőségének a magasztalására. Minket Isten elrendelt, elhívott az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Nagyon szeretném, ha ma délelőtt különösképpen megértenénk ezeknek a szavaknak a jelentését és jelentőségét. Hogy a mi életünk azért van, azért születtünk meg, és azért tértünk meg abból a célból, hogy magasztaljuk az Isten kegyelmét. Az ő dicsőséges kegyelmét magasztaljuk. Nagyon fontos dolog ez. Azt mondja az Úr Jézus, amikor a samáriai asszonnyal beszél, hogy az Isten szellem, akik imádják, kell, hogy valóságban és szellemben imádják, és az Atya ilyen imádókat keres az ő imádóiul. Keresi az Isten azokat, akik őt szellemben és valóságosan imádják. Ez nem csak akkor volt így, hanem most is így van. Keresi azokat, akik őt igazából tudják imádni, dicsőíteni, szolgálni. Amikor János apostol belepillant a mennyei hazába, a mennyei légkörbe, akkor azt látja, hogy voltak ott olyan kérubok, angyal fejedelmek, szellemi hatalmasságok, amelyek éjjel-nappal szüntelen leborultak, magasztalták, dicsőítették, imádták az élő Isten. Szüntelen. És azt olvassuk, hogy az a 24 angyal fejedelem, akik ott ülnek trónusokon, amikor látják, hogy ezek a kérubok imádják az Istent, akkor ők is leborulnak, és ők is imádják az Istent. Amikor látják. Előtte meg elmondja, hogy ezek szüntelen ezt csinálják. Szóval egy szüntelen imádat, egy szüntelen dicsőítés, egy szüntelen áldásmondás van a mennyei trón előtt is. Azért van ez, mert ezek a mennyei lények nagyon jól tudják, hogy kicsoda Isten. Hogy mit köszönhetnek a mennyei atyának. Hogy mit tett az ő fia Jézus Krisztus által. Ha nem is részesednek a kegyelemben, de látják, hogy rajtunk, hogy könyörül az Isten. És egyszerűen az a helyzet, hogy nem tudják abba hagyni a dicsőítést. Nincs hozzá indítatásuk, hanem éppen arra van indítatásuk, látva Istennek a csodálatos lényét, fenségét, tisztaságát, szentségét, hogy állandóan ezt tükrözik vissza. Szent, szent, szent az Úr, a seregeknek Istene. Az Úr szereti, hogyha őt dicsőíti. Szereti, hogyha őt imádják. Szereti, ha mi is őt dicsőítjük, és mi is imádjuk. És tulajdonképpen az egész nagy harc, aminek egyébként a kellős közepén vagyunk hívőként, arra megy ki, hogy tudjuk-e mi dicsőíteni méltóképpen az Istent, vagy pedig az ördög valamiképpen el tudja azt érni, hogy a mi ajkainkon a hálaadás elnémül. Erre megy ki minden harc, ami neked van az életedben, anyagi természetű, családi természetű, szellemi természetű, testi természetű, egyetlen egy dolog érdekli az ördögöt, hogy a te szívedben és a te ajkadon maradjon abban a hálaadás. Isten pedig semmi mást nem cselekszik, és semmi másért nem teremt és vált meg és hív el, mint hogy az a dicsőítés, az ő imádata, ami maga az élet, az, az ott legyen a te szívedben, és ott legyen a te ajkadon. A harc e körül forog, sikerül elnémítani, vagy nem sikerül elnémítani. Feltör a háladás, vagy nem tör fel a háladás. Erre megy ki az egész játék. Ezért nagyon-nagyon fontos dolog, amit le van írva. Arra hívott el minket, azért fogadott a fiaivá Krisztus által, hogy kegyelme dicsőségének a magasztalására legyünk. Kegyelme dicsőségének a magasztalása. Különféle élethelyzetekben. Van olyan élethelyzet, amikor nem jut eszünkbe Isten dicsőíteni. Amikor inkább kérdések merülnek fel az emberben. Amikor nagyon nehéz a teher, amikor elnehezül a lelkünk, amikor a gondolataink nem a háladással telnek meg, hanem a miértekkel telnek meg. Amikor elszorul a szívünk, amikor vonszoljuk csak magunkat, lelkileg vagy fizikailag is. Nagyon nehéz időszakok. Miért engedi ezt meg az Úr? Miért hagyja, hogy ez történjen az övéivel? Az egész emberiséget ebből a szempontból példázza Jób. Jób könyve azért van megírva a Szentírásban, olvassátok, tanulmányozzátok, én nagyon szeretem Jobnak a könyvét. El tudja-e érni az ördög azt, hogy Jób ajkain, Jób szívében az Isten iránti hódolat, szeretet, imádat, dicsőítés elhalkuljon, elmúljon, vagy nem tudja elérni. Erre megy ki az egész játék. Ezért megy az ütközet. Szeret és dicsér téged azért, mert. Isten azt mondja, nem azért dicsőít engem, azért is, mert megáldom. De ő nem azért szeret engem, mert ezt meg ezt kapta, hanem azért, mert mi szeretjük egymást. Önmagáért, a lényéért szeretem őt, és ő a lényemért szeret engem. Nem azért, mert ezt meg ezt adtam neki. Megtettem érte, de vedd el nyugodtan, én be fogom neked bizonyítani, te gonosz, hogyha te elveszed tőle az én ajándékaimat, akkor is szeretni fog engem. És persze Jób nem olvasta a Jób könyvét előre. Nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mert mi elolvassuk a Jób könyvét, és azt mondjuk, mi számíthatunk ilyen dolgokra az életünkben. De Jobnak sokkal nehezebb volt a dolga, és megszenved vele. Mi is megszenvedünk, annak ellenőre, hogy olvassuk, meg tudnunk kellene. És nem érti Jób a helyzetet. De nem tagadja meg az Isten. De folytatja tovább. De szereti tovább. És tudjátok, Isten neve megdicsőül az ilyen élethelyzetben, amikor ott van a nyomorúságban, és nem fordít hátat az Istennek. Megdicsőül az ő neve. Nem akkor dicsőül meg az Isten neve, ha egy sportcsarnokban 10 000 ember előtte énekelsz valamit, és ő együtt énekel veled. Akkor is megdicsőülhet, én nem zárom azt ki. De nagyon sokszor akkor dicsőül meg Isten neve, amikor a legnagyobb terhek alatt vagy. A legnagyobb fájdalmakat hordod a szívedbe, csak egyedül vagy, nem lát téged senki. És azt mondod, Uram, én magasztalak, dicsőítelek téged. Nem fogja az ördög az én életembe elérni, bármilyen fájdalmat okoz, nehézséggel, gyötrelemmel jön, hogy én téged ne szeresselek, ne imádjalak. Teljes szívemből dicsőítelek most is. És az ördög megszégyenül ott, abban a helyzetben, nem hall téged senki. És az Isten angyalai magasztalnak, a te hitedért magasztalják az Isten. Dicsőíted. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, vagy a legnehezebb próbák között. Biztos ismeritek az éneknek a történetét, amit Horácio Spafford írt, hogy amikor a családja ment át Amerikából, Angliába, útközben elsüllyedt a hajó, meghaltak a gyerekei. Korábban a chicagói tűzvészben leégett az egész ügyvédi irodája, egy földön futó, egy gyermekeitől, vagyonától megfosztott ember volt. És amikor ment a családja után, mert az ügyeket még el kellett intézze, és ő későbbi hajóval ment, azt mondta a kapitánynak, tessék nekem ott szólni, ahol elsüllyedt a hajó, ahol a gyerekeim meghaltak. És akkor a kapitány szólt neki, itt történt a tragédia. Akkor lement a hajó fenékre, és megírta azt az éneket, ha Isten békéje lakja szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, nagy hittel zengi szívem ez éneket, az Úrban jó nekem. Nem lehet egy hívőt nem lehet eltántorítani azzal, hogy meghal a gyereke. Nem lehet eltántorítani azzal, hogy természet feletti terheket kell hordozon, ami beleroskad a teste, lelke. Egy hívő magasztalja, dicsőíti az Istent, még holtában is. Még a por is, ahova eltemették, dicsőíti ő az Istent, az élő Istent. Mert erre vagyunk megváltva. Ez a célja a mi megváltásunknak, ezért születünk meg. Az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. És mi ezt tesszük. És nem fogjuk az ördögnek megtenni azt a szívességet, hogy célt érjön a mi életünkben ő, hogy a mi ajkainkon, a mi szívünkben, a mi bensőnkben az a hit, az a hódolat, az az imádat, az elhalkuljon. Soha nem fogjuk megtenni ezt a szívességet. Minden körülmények között, minden élethelyzetben, teljes szívvel, hittel, mélységes szeretettel dicsőítjük a mi csodálatos teremtő Istenünket és az ő fiát Jézus Krisztust. Aztán próbálkozik az ördög, amikor különféle kísértések bekerülsz. Jön az a vágyakozás, a világnak a csábítása, és érzed a hatását, és a szíved menne a világi dolgok után, és borzasztó erőteljes tud az lenni. Nem tudom, hogy az ember hogy tud így elgyengülni, hogy csak egy pár gram kiszárított levélke, ami be van sodorva egy kis papírba, akkora vonzó erő tud rá gyakorolni ez a halott pici pár gram anyag, hogy nem tudja megállni, hogy ne gyújtson rá. Egyszerűen egy belső kényszer viszi oda, hogy gyújtson rá cigarettára. Vagy nyúljon az alkohol után. Egy pár gram halott anyag le tudja győzni az ember. És lehet, hogy nekünk nem az alkohol, vagy nem a cigaretta okoz kísértést, majd okozza a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, semmire kellő hitvány dolog fogja mi szívünket nagyon erősen megdobogtatni, és próbálja letéríteni az útról a mi életünk. Ilyenkor, testvérek, dicsőíthetjük a mi Istenünket. És magasztalhatjuk őt. És elmondhatjuk azt, hogy én az Úr Jézus nevében nem fogom most ezt a bűnt elkövetni. El fogom kerülni ezt a kísértést. Az ő nevét segítségül hívva azzal fogom megdicsőíteni az Istent, hogy szentségben őrzöm meg az én edényemet. Hogy az ő rendelkezésére állok továbbra is. Nem a bűnnek a rendelkezésére állok, hanem az Isten rendelkezésére állok. És ezzel fogom őt most megdicsőíteni. Halleluja, áldott legyen az Isten. És magasztalom őt, és dicsőítem őt a kísértéseknek a kellős közepén. És elmondom őszintén Istennek. Uram, én most nagyon el vagyok gyengülve, nagyon ki vagyok kérve. És nekem most nagyon nehéz megállnom. De én nem fogok egy tapottat se abba az irányba menni, amelybe von engem a világ, az ördög, von engem az én testem, hanem megyek a te utadon, Uram, és ezzel adok neked dicsőséget. Hogy nem engedelmeskedek a testnek, a világnak, a gonosznak, hanem engedelmeskedek az én Istenem akaratának. Az Úr Jézus így dicsőítette meg a pusztában az ő mennyei atyának a nevét. Ott se látta senki. Nem volt ünneplő sokaság, de jó, Jézus nem vetette alá magát a templomról. Nem parancsolta a köveknek, hogy legyenek kenyérré. Nem engedette az ördög kísértésének. Senki nem dicsérte ott Jézus ezekért a tetteiért, nem látták ezt az emberek. A szellemvilág előtt zajlik ez. Ki vagy te az Isten színe előtt? És ki vagy te az ördög színe előtt? Szellemi hatalmak figyelik az életednek minden pillanatát. És lehet dicsőíteni őt a kísértések, a próbatételeknek a sorában is. Aztán tudjátok, talán mindezeknél nehezebb akkor dicsőíteni Istent, amikor valaki vétkezik. Amikor valaki elbukik. Elkövette azt a bűnt. És elmondja, Uram, nem tudtalak én kellőképpen téged magasztalni. Nem tudtam én kitartani a kísértésben. Nem tudtam én megdicsőíteni a te nevedet a próbatételek között. az én vágyaim, legyőzte itt az én gyenge kis hitemet, gyenge kis lelkemet. Itt vagyok, kiterülve, nem tudsz velem, Uram, semmit csinálni. Hát ez egy elég vesztes imádság. Tudjátok, az Isten kegyelme az, hogy mi még a bűneink kellős közepén, bűneink között is tudjuk dicsőíteni az Isten. Be kell valljuk becsületesen. Elbuktam, Uram, vétkeztem, Uram, és én nem tudtam megállni a kísértésben, és gyengének bizonyultam, és egy hitvány ember vagyok. De ebben az állapotomban is téged magasztalak a keresztért, a Krisztus véréért, amely engem lemos, megtisztít engem. Ezért jött el a te fiad az ilyenekért, mint én. Igénylem ezt a kegyelmet, kell nekem most is. Dicsőség legyen azért, hogy van kihez menjek, van kinek kiöntsem az én szívemet, van ki elé letegyem a szennyest, van kinek kiborítsam ezt a sok mocskot, ami bennem van, Uram. És dicsőítelek téged, hogy erre megvan nekem a lehetőségem. Bűneim ellenére és bűneim között is dicsőítem a te nevedet. Testvérek, az ördög minket nem tud elhallgattatni, csak azért, mert sikerült valamilyen cselvetéssel minket belevezetni a kísértésekbe, a bűnökbe, a mocsokba, a szemétbe. Még a végén rám akarja bizonyítani, látod, nem vagy te semmire kellő hívő. Én nem azért vagyok hívő, mert mindent jól csinálok, hanem azért vagyok hívő, mert van egy megváltom, aki mindent jól csinál. És én tudom ezt. Amikor vétkezek, akkor is tudom. És elmondom. Jézus Krisztus nevében magasztalom azt az Istent, aki a fiát küldte el, hogy engem tisztára mosson az ő vérével. Bűneink ellenére, bűneink közepette is dicsőítjük az Istent. De a legnehezebbet még nem mondtam el, testvér. Mikor a legnehezebb magasztalni az Istent? Mikor a legnehezebb dicsőíteni az Istent? A nehéz próbatételek között, a kísértések között, a bűnök között, testvérek. Ilyenkor sokszor maga Isten szelleme kényszerít bennünket oda Istenhez. Segít, visz oda bennünket, oda az Úrhoz. Egyszerűen nincs más választásunk. Vagy megalázzuk magunkat, vagy megyünk hozzá, vagy imádjuk, dicsőítjük őt, vagy hosszú időre leeshetünk, vagy elszakadhatunk az Isten kegyelmétől. Van egy sokkal veszélyesebb helyzet, testvére. Amikor a legnehezebb dicsőíteni Istent, az áldások között. Az áldások között a legnehezebb. Az áldások között az ember elkényelmesedik. Ugye szokták mondani, az idősebb generáció mondja már nekem, az én generációmnak, a fiatalabbaknak, meg még inkább, az a bajuk ezeknek a mai fiataloknak, hogy nem viszik el őket katonának. Bezzeg az én időmbe. Amikor minket besoroztak, jól megtanítottak mindenféle dologra, ugrattak minket, kemények voltak, ma a gyerekeket nem lehet megpofozni az iskolába. Bezzeg az én időmben, jó, megpofoztak minket, olyan csend volt az iskola teremben, hát nem mintha visszasírnám ezt, csak testvérek, a keménység nevel. Keménység nevel. És olyan kényelmes élete a hívőknek soha a világ történelemben nem volt, egyetlen időszaka nem volt a történelemnek, mikor olyan kényelmesen élhettek a hívők, mi most a modern művelt világban élnek a hívők. Tele hassal mennek minden Isten tiszteletre. Legjobb énekes könyvek vannak, ilyen énekes könyv, olyan énekes könyv, új stílusú, régi stílusú, ilyen hangszer, olyan hangszer, ilyen fordítású biblia, olyan fordítású biblia, ilyen előadó, olyan előadó, akkor már a tudomány, az ismeret, rengeteg ismeretet összegyűjtöttük, ilyen könyv, olyan könyv. Szóval ennyi kényelmes dolog még nem állt a mi rendelkezésünkre. Legszebb ruhákba járhatunk, van külön prédikáló felszerelésünk, meg ünneplő felszerelésünk, meg mindenféle felszerelésünk. Borzasztó kényelmes lett az élet. Isten ránk árasztotta az ő rengeteg áldását. És ahogy minél jobban megnövekedett az áldás, a dicsőítés meg annál inkább lefele megy. Annál kevesebb a dicsőítés. Én azóta eszem meg a maradék kenyeret, mióta egy testvér, elmondta egy idős testvér, hogy az orosz fogságban, mikor majd éhen haltak, a száraz kenyérért szó szerint meg kellett küzdeni. Verekedtek a falat kenyérért. És azt mondja, addig ő is olyan volt, hogy kidobta kutyának a darab kenyeret. Hát ez már nem kell, nem eszem. És akkor azt mondtam, amikor hallgattam ezt, jó voltam lakva a befűtött helyiségben, kényelmes körülmények között hallgattam, hogy mások hogy szenvedtek. Azt mondtam, Uram, én mától megeszem a darab kenyeret. Attól a pillanattól kezdve, ez 20 évvel ezelőtt volt, én kenyeret kukába nem dobtam. Azért, mert megértettem, hogy Isten engem úgy megáldott, hogy nekem nem kell verekednem a száraz falat kenyérért több ezer kilométerre fogságban, otthonról. Megtette az Isten azzal a testvérrel, biztos azért, mert én nem bírtam volna ki. De engem sokkal jobban megáldott az Isten. És én azzal fogom bemocskolni az ő nevét, hogy kidobjam azt a kenyeret, amit ő nekem adott a kukába? Nem. Hát rengeteg dologgal így vagyunk, testvérek, nem csak a kenyérrel. Minél több az áldás, annál értéktelenebb. Annál értéktelenebb. Minél kevesebb az áldás, annál értékesebb. És Isten azt mondja, ti így működtök, én népem. Ha lecsökkentem az áldást, annál jobban ürültök neki, hát akkor lecsökkentem. Hát akkor vagytok boldogok, akkor vagytok hívők, hogyha ez így működik. A Lenyugvó nap című könyvet olvastátok? Üldözésben van a gyülekezet, valahol a Szovjetunióban. Egy kis hitvalló gyülekezet, a lelki élet virágzik, de el vannak nyomva, kihallgatják őket, börtönzik őket, üldözik őket. Szörnyű nyomás alá helyezik őket. Jön a rendszerváltozás, mindent lehet csinálni. Gazdasági élet is fellendül, a testvérek vállalkoznak, nincs idő gyülekezetbe menni már. A testvérek, ha a jólét minket eltávolít Istentől, akkor Isten azt mondja, ha oké, okay, nekem jobb volt, amíg úgy szerettetek engem az üldözésben, akkor küldök rátok üldözést. És akkor majd megbecsültek a kenyeret, megbecsültek egymást, az énekes könyveteket, a bibliátokat, a gyermekeiteket. Testvérek, mi tart bennünket ott az áldások között, Istennel való közösségben, hogy olyan kedvesek maradjunk ő előtte, amelyben ő gyönyörködik. A dicsőítés. A hálaadás. Van egy szép régi ének. Vedd, hogy is van? Vedd az áldást egyenként. Nézd az áldást, nézd meg egyenként. Így van. Nézd meg egyenként. És testvérek, nem butaság az, hogy az ember kinyitja a ruhásszekrényt, hogy rádől a sok ruha. Uram, köszönöm, hogy ennyi ruhám van. A nagymamám elmesélte, hogy háborús időben az ilyen rongyos ruháikat szétvagdalták, összevarták, és abban ment a gyerek iskolába. Köszönöm, hogy az én gyerekemnek nem így kell iskolába mennie. Az is áldás. Vagy olyan sok minden lehet, testvére. Annyi mindenre gondolhatunk, csak hogy élünk, csak hogy dobog a szívünk, hogy életben maradtunk. Néha Isten engedi látni az áldást, és néha nem láthatjuk az áldást, testvére. Két hete voltam Olaszországban, és már nagyon fáradtak voltunk, sok száz kilométert levezettünk, és az autó pályáról már csak egy pár kilométer kellett, hogy lemenjünk és letérjünk arra az útra, ami vezetett a szálláshelyünkre. És már beszéltük, hogy hamarosan akkor megérkezünk, kicsit kifújhatjuk, kipihenhetjük magunkat, amikor csak látjuk, hogy minden autó vészfillogózik, hatalmas nagy torlasz van előttünk, meg kellett állni, utánunk is a rengeteg autó mind csak állt, bedugult a forgalom, teljes mértékben nem lehetett menni. És hát mondja a barátom, hogy elmegy megnézni, hogy mi van, mire lehet számítani. Kiderült, hogy nagyon közel hozzánk, 50 méterre, csak a sok autóval nem látszódott, egy hatalmas baleset volt. Egy autó oldalt volt, az úton feküdt, egy nagy kamionnal összeütközött valahogy, és egy szörnyű baleset volt. Jöttek a mentők, jött a rendőrség, jött az autópálya, valamilyen mentőautók, hogy az autókat is elszállítsák. Először az volt a szívemben, hogy miért nem tudott ez fél perccel később történni. Mi szépen lemegyünk a mi helyünkre, a kis tengerparti szálláshelyünkre, és akkor Jó, bepizzáztunk volna, azt pihentünk volna. Ezek meg hadd küszködjenek itt a dugóba. Hát uram, hát miért nem segítettél minket tovább? A következő pillanatban már megértettem. Isten megmutatta, hogy annyi áldást adok, amit nem veszel észre. És ha most a tengerparton ennéd a pizzát, te nem tudnád, hogy én megmentettem az életedet. De én most tudod, hogyha te vagy ott, csak egy pár másodperccel előttünk történt ez a dolog. Ha csak egy pár másodperccel, egy fél perccel mész ott hamarabb, te most lehet, hogy halott vagy. Vagy egy olaszországi kórházba vágják le a lábadat. Akkor azt mondtam, köszönöm uram, hogy nem a gócpontban vagyok, hanem egy picit odébb. Dicsőség Isten. Mennyi olyan áldás van, amiről gőzünk sincs, testvére. Nem jut el a tudatunkig. Csak Isten angyalai kapkodják magukat, hogy minket megoltalmazzanak. Azért is dicsőség legyen Istennek, amiről soha nem fogjuk megtudni itt a Földön, hogy mennyi minden áldásban részesített. És ami áldásban részesített, azért is dicsőség legyen az Istennek. Testvérek, ki ne hagyjunk egyet sem. Nézzük meg egyenként azokat az áldásokat, hogy itt lehetünk, hogy gyermekeink lehetnek, hogy öltözet van rajtunk, hogy jól lakhatunk, hogy van szép fordítású Biblia a kezünkben, hogy tudunk énekelni, hogy van hely, ahol összegyűlhetünk. Nem érdemeljük ezt meg, testvérek. Nem szolgáltunk rá. Isten nem az adósságát törleszti felénk, amikor ilyen dolgokat átveszünk, hanem az ő ingyen kegyelméből csinálja ezt velünk, az ő végtelen szeretetéből. Hogyan dicsőíthetjük Istent? Testvérek, dicsőíthetjük Istent a puszta életünkkel, a puszta jelenlétünkkel. Én vagyok az az ember, akit Jézus megváltott, és akit Isten megalkotott. Ha csak végigmész az utcán némán, ha csak beülsz a munkahelyi székedre csendben, már azzal dicsőíted az Istent. Nekem nagyon tetszik a Lázárnak a története. Azért tetszik, mert Lázár azt sem mondja az egész Bibliában, hogy muk. Semmit nem mond. Az az ember csak van. Meghal, beviszik a sírba, Jézus kiparancsolja onnan, Lázár jöjj ki, hallja a hívást, hát mennem kell. Már olyan jó helyen volt, uram. Hát azt akarod, kétszer halljak meg? Jaj, Lázár kétszer kellett meghalljon. Nem tudom, közületek szeretne valaki kétszer meghalni. Hát én még egyszer sem vagyok. A Lázárnak egy kényelmetlen szolgálat jutott, kétszer kellett, hogy meghalljon. Uram, mennem kell. Na jó, akkor kimegyek. Ha te mondod, de már én Ábrahám kebelén nagyon jól éreztem magamat. De a te szavadra mégis, uram, engedelmesek, megalázom magamat. Kijött Lázár, de nem szólt semmi. És amikor legközelebb ott látjuk ezt a Mártát, Máriát, Lázárt, azt látjuk, hogy már akkor nem az első találkozás van, hanem van ott egy sokaság a házukban, Márta szépen szolgál, Mária keni Jézus lábát, és Lázárról azt olvassuk, hogy ott ült. Lázár ott ült az asztalnál. És miatta hittek a zsidók Jézusban. Testvérek, úgy szeretnék valahol leülni, hogy az emberek csak úgy higgyenek miattam Jézusban. Én vagyok az, akin Jézus könyörült. Ez az az ember. Csak nézzenek rám és térjenek meg. Ne kelljen prédikálni, ne kelljen semmit csinálni. Kényelmes lenne az érezés, igaz? De csak a jelenlétünkkel bemutatjuk Isten dicsőségét. Az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására ülök. És az emberek ránéznek, ez volt az a halott. Hiszek én is Jézusban. Csodálatos dolog. A hívő, amikor a szentséget hordozza a szívében, a dicséretet hordozza a szívében, a megjelenésével magasztalja az ő Istenét, szolgálja az ő Istenét. Aztán tudjuk, testvérek, a mi ajkainkkal dicsőíteni Isten. És ez fontos, hogy ki is mondjuk. Akkor is, amikor nem lát senki. Amikor azok a próbatételek alatt nyög a lelkünk, a hajó fenekén írjuk az énekünket, amikor a legnagyobb kísértések érnek bennünket, vagy éppen a bűneink közepette vagyunk, mondjuk ki, szeretlek téged, Úr Jézus. Dicsőítem a te nevedet, mennyei édesatyám. Hadd hallja a gonosz, szégyenüljön meg az ördög. Legyen az ő munkája lerontva azáltal, hogy én most megvallom a te szent nevedet. Dicsőség legyen az Istennek és az ő fiának, Jézus Krisztusnak. Magasztaljátok őt. Legyen része az imádságotoknak. Mit tett Jézus az utolsó estén? Az utolsó éjszakán? Amikor azt mondja a kenyérre, ez az én testem, amely megtöletik értetek. Most fogok meghalni. Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Hálákat adván megtörte. Hálákat adván. Kíváncsi lennék, a Biblia nem írja le, hogy adott Jézus hálát azért, ami most fog történni. Azok ellenére, ami most fog történni. Azok közepette, amik történnek. Elárulták, megcsúfolták, és ő előre tudta mindezt, és dicsőítette az Isten. Amikor erre emlékeztette a tanítványait előre, meg azt mondja, hogy ezt mindig emlékezzetek, testvérek, én nem szeretek lehorgasztott fejjel, mélyen, könnyek között úrvacsorázni, nem szeretek. Én boldogan szeretek úrvacsorázni. Dicsőség neked, Uram, hogy ezt megtetted. Ha te, aki ezt elszenvedted, tudtál hálát adni, amikor szerezted. Én, amikor csak kapom, semmit nem kell érte tegyek, nem kell meghajlok a kereszten. Én is boldog akarok lenni. Köszönöm neked, Uram. Noha szomorkodok a bűneim miatt, de dicsőítelek, hogyha kihoztál engem onnan. És testvérek, dicsőítjük Istent, ami engedelmességünkkel. Dicsőítjük Istent, ami cselekedeteinkkel. Dicsőítjük Istent, ami jó tetteinkkel, amiket az ő nevében véghez viszünk. Hát ülhetnénk egy kocsmában is, igaz? Vagy nézhetnénk valami meccset? Vagy fekhetnénk az ágyunkba másnaposan? Vagy idegen férfiakkal, nőkkel lehetne találkánk ezekben a percekben? Jó, az idő, a természet lágyőle vág. De mi nem ott vagyunk, testvérek. Mi nem a tudomány oltárán áltozunk, nem, mi nem a munkánkat végezzük, mi nem pénzt keresünk, mi nem a bűnökben vagyunk, mi eljöttünk az Isten házába hallgatni az Isten igényét. És lehet, hogy szerdán reggel más lesz az engedelmesség, és csütörtök éjszaka más lesz az engedelmesség. Hogy Frank Robi testvér elmesélte, annyira tetszik az a történet nekem, szoktam idézni sokszor, hogy éjjel valami vírus jött elő a gyerekeken, felsír az egyik gyermek, kijött minden gyomortartalma, összekoszolta az ágyát, feleségével kijöttek az ágyból fáradtan, új ágyneműt húztak, felöltöztették, lemosdatták a gyereket, elringatták, visszafeküdt, lenyugodott. Robi testvér gondolja, holnap kell menjek korán a munkahelyre, fáradt leszek, milyen dolog ez? Alig, hogy elszenderül, felsír a második. Így ment egész éjszak. Már szívébe háborgott. Hát Uram, nem látod, hogy dolgoznunk kell? Hát miért engeded ezt a felfordulást az én házamba, családomba? Full a fáradt leszek reggel. Nem mondhatom a munkahelyen, hogy nem megyek dolgozni, mert este a gyerekek hánytak. És akkor a szívében megszólalt az Úr. Az ilyen áldozatokban gyönyörködött. Az ilyen áldozatokban gyönyörködött. Hát csináljam, csak szolgáljál nekem. Ez a terhe annak a része. Csak kíváncsi vagyok, hogy tudsz engem dicsőíteni ebben a helyzetben. És megértette a testvér, hogy jaj, de ostoba voltam, hogy zugolódtam. Nem akarok zugolódni. Dicsőség, Uram, hogy lehetnek. Dicsőség, hogy tehetem, van erő. Majd valahogy elkóvágok a munkahelyen, ahhoz is megadod a kegyelmet. Az engedelmességünket, a tetteinkkel dicsőítjük a mi Istenünket. Testvérek, mi az Isten kegyelme dicsőségének a magasztalására vagyunk. Az egész életünknek semmi más értelme nincsen, csak hogy őt magasztaljuk a születésünkkel, a megtérésünkkel, az újjászületésünkkel, az engedelmességünkkel, a szolgálatunkkal, az énekünkkel, az imádságunkkal, az ajkainkkal, a létezésünkkel. És majd ez fog kiteljesedni, amikor bemegyünk az ő dicsőséges országába. És akkor majd együtt borulunk le az angyalokkal. Együtt borulunk le a mennyei seregekkel. A 24 vénnel. És majd azok irigykedve néznek rá. Hogy mi csak úgy ismertük meg a kegyelmet, hogy láttuk, hogy rajtatok, hogy teljesedik be az Istennek a jóság. De ők nem tudják, milyen az. Én a 11 gyerekünk közül 7-8-nál biztos benn voltam, amikor született. De én nem tudom, hogy mit jelent gyereket szülni. Hiába fogtam a feleségem kezét. Ő tudja, hogy mit jelent gyereket szülni, de én nem tudom. Mert én csak ott voltam és láttam. Ő meg átélte. Na az angyalok így néznek rám. De jó nektek. Rajtatok az Isten könyörült. Mi csak látjuk ezt és dicsőítjük őt, de mi nem vagyunk kegyelemre utalva. Mondják az angyalok. Ezért mondja a Biblia, hogy kívánkoznak bele tekinteni abba, amit mi átélünk, testvérek. Mit jelent? Bűnösnek lenni, de felszabadulni. Megragadni az örök életet. Hogy a menny felé haladni, testvérek. Hát ez akkora nagy áldás, akkora nagy kegyelem, olyan áldozat az Isten részéről. Én nem tudom, testvérek, hogy Isten miért csinálja ezt? Miért csinálja ezt velünk? Hogy ebben neki hol az üzlet? Én ezt nem értem. Azért mentünk Olaszországba, hogy kis csibéket hozzunk onnan. Kis gyöngyös csibéket. És a megrendelőket már útközben kiszolgáltuk hazafele keresztül Magyarországon, és az egyik ember szól telefonon, hogy mikor érkezünk meg. Hát mondtuk, még nem tudjuk, még csak Szlovéniában vagyunk, hát majd később felhívjuk. Nekem azt mondja, akkor már késő lesz, ha maguk később hívnak. Hát én Pécsről, hogy Siófokra leérjek, hát én 2 óra hosszát kell, hogy utazzak. Én most kell, hogy tudjam, hogy mikor érnek oda, hogy mikor induljak én. Gondolkodok, hogy ez az ember miért indul el egy pár kis vacak kis gyöngyös csibécskéjéért Pécsről este, hogy ő 2 óra hosszát utazzon, hogy kifizesse a kis csirkénél sokkal drágább gyöngyös kis csirkét, dupla árba kerül, hogy aztán még 2 óra hosszat hazamenj. Ebben neki mi az üzlet? Én nem értettem. És rájöttem, testvérek, mikor megismertem ezeket a vevőket. Hát ezek újonganak, amikor átveszik az árut. Rájöttem, hogy ez nekik a hobbi. Ezek, amikor az ott van az a tányér leves, a gyöngyös leves előttük, hát azok... Szóval tudjátok, mint amikor egy liter borért adnak több ezer dollárt. Szóval az nem üzlet. A szenvedély. Szenvedély. És rájöttem, testvérek, hogy az én Istenem ezért szeret engem. Hát ebben neki semmi üzlet nincs. De az ő szenvedély a lélekmentés. Az ő szenvedély, hogy az én bűnös lelkemet kiszedje abból a mélységből, azokból a bűnökből. Rájöttem, testvérek, hogy ez neki mi csak ráfizetés ez az egész. De Isten ott van körbevéve az angyaloknak a makulátlan, tiszta, tökéletes dicsőítésére. Azokban, az angyalokban, kérubokban hiba nincsen. Azok úgy tudnak dicsőíteni, testvérek, ha mi összeszedjük magunkat, és együtt magasztaljuk Isten 10 óra hosszáig, akkor se tudjuk megközelíteni, amit ezek egyetlen pillanatban tudnak Istennek nyújtani. És Isten nem elégszik meg azzal. Azt mondja, nekem ez kevés. Nem tudok, nem elégít ki az én szívem vágyát, nem elégíti ki az angyaloknak a dicsérete. A szent, makulátlan, tiszta lényeknek a dicsérete. Én nem a kérubokat akarom hallani, hanem a Békés Csabai megváltott bűnösöket akarom hallgatni, hogy énekelnek, hogy imádkoznak, hogy hálát adnak, hogy dicsőítenek, hogy engedelmeskednek, hogy követnek engem, hogy itt vannak a mennyben, és leborulnak. Na akkor Isten azt fogja mondani, hogy ezért csinálom, ezt akarom látni. Megérte a nagy fáradozás. Ez az ő szenvedélye. A mi megmentésünk az Isten szenvedélye. És nem fog kevesebben megelégedni, mint hogy bemenjünk az ő dicső országába, miután végig magasztaltuk az életünket itt a földön előtte, bemenjünk a dicső országába, és leboruljunk, és ott is magasztaljuk őt. Szüntelen már, testvérek, megállás nélkül, éjjel és nappal. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Amen.